celebránsa, dr. Czapkó Mihály atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága, irodaigazgatója volt. A homíliát Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mondta. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Egri Bazilika kórusa. Rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, amelyet ma tartunk. Mint fogalmaz, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A szemét jelentő latin persona kifejezés, persona igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd kiemelte. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetében. A mai nap történelmi lehetőséget nyit a magyar nép számára. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentális demokrácia történetében, mondta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke. Az országgyűlés alakuló ülésén megválasztása és ünnepélyes eskütétele után mondott beszédében Forsthoffer Ágnes kifejtette, tudja és érti, hogy a neki szavazott bizalom mekkora felelősség, és hogy ezzel a bizalommal nem hatalmat, hanem szolgálatot kapott. Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon, tette hozzá. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth téren. Nélkületek nem szeretnénk és nem is fogunk kormányozni, minden magyar embert képviselni fogunk, de ehhez ti is kelletek, hangoztatta Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen, arra kérve a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az Uniós Bizottság elnöke azt írta, szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben, emelte ki Ursula von der Leyen, majd hozzátette. Fontos munka áll előttünk Magyarországért és Európáért. Együtt megyünk előre. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarországon miniszterelnökként. Az államfő a közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet alapján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük, hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőképződéssel. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Minden öltésünkben a szeretetünk és szívünk benne van. Idéztem ezt a gondolatot mai műsorom vendégétől, Pap Gáborné, francia női szabótól, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni?
Hát már kiskoromban fölfigyelt édesanyám arra, hogy mivel a rokonságunkban több női szabó is található, és az egyik, aki végül is a mesterem is lett, Rickó Lajosné, ő a szomszédságunkban lakott. És amikor én gyermekkoromban édesanyáikkal átlátogattuk, én mindig ott kötöttem ki a varrógépnél. Már egy pici kis darabka volt, megkérdeztem, szabad-e ezzel dolgoznom. Már akkor egy picit a kreativitásomat próbáltam belevinni, és akkor már abból én a gép alatt próbáltam valamiféle formát kihozni. Na így indult az én kis karrierem, amire nagyon ügyesen fölfigyelt édesanya, és amikor ugye minden gyermek életében eljön a 14 év, és igenis szakmát szeretnénk tanulni, vagyis választani életutat, és akkor édesanyja próbált engem egy kicsit arra terelni, mert csapongtam. Csapongtam az egészségügy felé, csapongtam az idegenforgalom felé, csapongtam a kézművesség felé is. És édesanyja úgy fölvázolgatta, hogy minek mi az árnyoldala, mi a szépsége, mi az előnye, és talán, ami nagyon köszönöm is neki, hogy erre a pályára irányított, csak ugye el kellett járnunk Gyöngyösre, hiszen hiába, hogy megyeszékhely Eger, nem voltunk annyian jelentkezők erre a szép szakmára, csak 4 kislány jelentkezett, és bizony el kellett, hogy menjünk Gyöngyösre, de annak is megvoltak a szépségei az utazásnak, úgyhogy szépen elkerültünk Gyöngyösre, ahol 3 szakma ajánlkozott nekünk. Volt a ruhakészítés, volt az angol szabászat, és a francia szabászat. Hát a francia szabászatot ugye mindet meghallgattuk, ott előadásokat tartottak nekünk, a pályaválasztási előadásokat, és egyből megfogott. Hát a nőiesség, a kihívási, meg imádom a kihívásokat, mert ebbe lehet a legjobban szárnyalni. A francia szabászat az egy nagyon szélsőséges teret ad a készítőnek, hiszen abban a fodor, a raffolás, a zsabók, a rokokó, mindenfajta irányzat megjelenik. Ugye egy angol szabászat a letisztult, a merev vonalvezetésnek a megjelenítője, a félkész ruha készítés pedig a varrodákban voltak. De hát sok kislány azt választotta, ő nem akart magánúton dolgozni, ő azt szerette, hogyha megmondták, hogy mit készítsen, szalag mellett dolgoztak, az is egyfajta életút, és az is nagyon szép szakma egyébként, de ez fogott meg rögtön. Úgyhogy a francia szabászatot kitanultam, az elméleti részt Gyöngyösön, a gyakorlati részt pedig itt Egerben a nagynénémnél, Rickó Lajosnénál
tanultam. Akkor a nagynénje volt tulajdonképpen az ön mestere is?
Igen, Igen, és 79-től, amikor én végeztem, 79-től már én is a pályára léptem önálló iparosként, akkor még végeztem el mesterképzést, tanultam azt, hogy hogyan lehetek én is átadója ennek a mesterségnek, és volt is 9 tanulóm, úgyhogy szakoktatónként is dolgoztam, amit úgy éltünk meg, hogy ugye itt tanultak a lányok már, akkor indultak, itt is osztályok Egerben, mert akkor már egy picit föllendült a szakma iránt érdeklődés, és akkor én voltam ugye a műhelyben az, aki a gyakorlati részét adtam át a lányoknak. Versenyekre is mentünk, eléggé szépen képviselték a szalonunkat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a tanítványaimra is.
És a mestere mikre? Mire tanította meg önt a szakmájával kapcsolatosan?
Elsősorban emberségre, mert ha az emberséget megtalálja az ember önmagában, és meglátja a másikban, aki a bizalmát belénk helyezi azáltal, hogy azért nem olcsók az anyagok, mert ugye nem mindig csak mennyasszonyi ruhákkal dolgozunk, örömanyáknak is dolgozunk, kísérőknek is koktélruhákat is tervezünk, és kivitelezünk, és nagy esti ruhákat a bálok idejére. És megtanított arra, hogy mindig maradjunk abban a keretek között, hogy lassan jussunk messzire. Ezért vagyok én 33 éve már a szakmában. Úgyhogy nem lehet ebből egyből meggazdagodni, nem is szabad, hanem nekem mindig az ad, és a Jóistennek ez egy nagyon kiváltságos adománya, hogy örömet lelek, minden egyes öltésemben örömet lelek. Én hajnalba megyek dolgozni, hiszen ez, mivel egy alkotói munka, úgy lehet végezni, hogy nyugalom vesz körül. Amikor már kinyit az üzlet, akkor már foglalkozom a vendégekkel, pörgök ezerrel, veszem fölfelé a megrendelést, a megbeszélés, ugye az mind időigényes, és szép feladat amellett.
A francia szabászatot akkor, ha egy-két jellemző fogalommal kellene illetnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nőies, sokszínű,
és
decses,
lágy. Igen, lágy vonalvezetést kölcsönöz a viselőjének, tehát ezekkel lehet nagyon-nagyon szépen játszani. A lágyságával az anyagnak ugye vannak a kámzsák, vannak a zsabók, vannak a kis loknik, amik igen-igen bájossá tesznek egy-egy ruhadarabot.
Beszéljünk akkor a megrendelésekről és a feladatokról, hiszen gondolom, hogy erről aztán napestig tudnánk beszélgetni. Milyen szép emlékei vannak?
Hát nagyon szép. Tényleg úgy mondja az ember, hogy a szépre emlékszünk, de valóban így van. Mivel már említettem, hogy nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon-nagyon szélsőséges lányokkal is volt már dolgunk, de nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó kérésekkel fordultak felénk. Volt egy ózdi kislány. Kaptunk is fotókat, hiszen ezzel hálálják meg nekünk a lányok, hogy mikor túl vannak a gyönyörű eseményeken, és meg is voltak nagyon elégedve, akkor mi is kapunk a fényképükből. Úgyhogy albumjaink a kirakatainkban is meg lehet tekinteni. És az egyik kislány akkoriban ment a Sissi című film a televízióban, és ő az egyik báli ruháját álmodta meg magának, ami nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nagy kihívás is volt, aminek én nagyon szeretek eleget tenni. Már eleve az anyagbeszerzés is, ami nem utolsó sorban egy kihívás volt, és aranyhímzéssel volt tele a Sissinek a ruhája a sorozatban, és bizony ez a kislány teljesen ugyanolyan ruhát szeretett volna. Na akkor fogtuk és szerveztük, megrendeltük az anyagokat, és sajnos már majdnem, hogy minden anyagunk külföldről érkezik. Külföldről vannak itt magyarországi képviseletek, amivel az ember munkakapcsolatot ápol, és ugye sikerült neki az álmait teljesíteni. Fölkutattunk közösen a kismenyasszonnyal egy nagyon ügyes hímzőt, aki Mezőkövesden, ugye, aznak a világnak az igazi magja, a kézművességnek, a hímzésnek, és aranyszállal kellett hímezni, amit szintén mi szereztünk be a fonalat, de az ugyanolyan tökéletes lett, úgyhogy annyira mellé mertük volna helyezni a Sissi ruhája mellé ezt a ruhát, és olyan boldog volt, na ez ad erőt. Ez, amikor a szeme csillan, és azt mondta a kislány, és még mindig itt csöng a fülünkbe, hogy ez még szebb, mint amilyen a Sissi ruhája volt.
Ennél nagyobb dicséret valóban nem is kell, és milyen alapanyagból készült az a ruha, és mennyire volt bonyolult szakmailag?
Santung alapanyagokból dolgoztunk, alatta sok-sok tűszoknyával. Abroncs zárta az alsó szoknyának az igazi tartását, az adja meg a ruhának, És a bonyolultságát igazából a szervezés, az volt a kihívás, hogy hasonló anyagot tudjunk biztosítani, hiszen a hímzés azon fog élni, mert ugye a mai modern kornak a vívmányai, ugye a muszlinon azon nem ugyanúgy jön ki az a hímzés, a kis domborulatok, a kis feszessége a hímzésnek, a tartása, mint hogyha egy lágy anyagra sikerült volna azt ugye átvinni. De sikerült mindent, úgyhogy annyira szép keretet adott az egésznek.
Ezek a történetek szerintem olyanok minden esetben, hogy jó rájuk visszaemlékezni.
Hát nagyon édes sztoriaink vannak, hát egyet-kettőt kiemelve. Mi szombaton is nyitva tartással vagyunk, és hát teszek-veszek ott az üzletben, várom ugye a vendégeinket, vagy épp a munkáért érkező vendégeket, egyszer rohan befelé egy fiatal hölgy, kezébe egy fátyol, és azt mondja, segítsek rajtuk, mert már indulni kell majd a fotózkodáshoz, de a testvére a menyasszony, aki ugye a mi menyasszonyi ruhánkat viseli, és még úgy gondolta az édesanyja, hogy mielőtt még a konyhhoz tűzi a fátyolt, ami tülből van, és igen-igen kényes, még szerette volna átvasalni. Hát, fölemeli a fátylat, látom a vasalónak a formáját, úristen, mondom, gyorsan vettem én is a mi fátyol hosszúságot néztem, hogy miért is igényel, mert hiszen ahhoz kell igazodnunk, mert a ruhához már, amikor kiválasztottuk, biztos, hogy az illett a legjobban. És akkor gyorsan én is átgőzöltem, hogy frissen legyen gőzölve, hiszen akkor a legszebb a tartása a tülnek, és akkor ezt 5 perc alatt gyorsan összehoztuk, és rohant vissza nagy örömmel, hogy akkor megvan oldva a nagy probléma. A másik, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, akkor is szombaton ugye bezártam, és haladok hazafelé, és az egyik menyasszonyunk már épp várakoztak ott, totyorogtak a házasság kötő előtt, és egyszer csak a vőlegény gombolja kifelé a zakóját, és 2 gomb plitty le a földre. Úristen, mi lesz? Most nem tudja begombolni. Nyitott zakóval meg nem lehet egész végig. Na, kaptam magam vissza a szalomba, tűcérna, és a kígyó patika előtt leálltam, és fölvartam a gombjait, úgyhogy de hogy milyen hálásak voltak, úgy örültek. Hát ugye ez nem nagyon tudja ezt más megcsinálni, ahol csak kölcsönzés van, és olyan szolgáltatást végez az a tevékenység, ez csak egy készítő tudja megcsinálni.
Milyen alapanyagokkal jó dolgozni, és milyen alapanyagokkal szeret ön dolgozni?
Széles skálája van a mi szakmánkban. A hernyósejemtől, na az egy nagy kihívás, a hernyósejemből való kelmét elkészítése, mert az nagyon-nagyon vékony szálú, nagyon-nagyon laza szövésű kis anyag, de viszont nagyon-nagyon szépet lehet belőle alkotni. Hát nyilván munkaigényes és időigényes, hogy türelemmel és szeretettel fogja az ember a kezébe, mert akkor lehet igazán alkotni, ha nem kell kapkodni, ha nem sietett senki, és akkor a megfelelő anyagból a megfelelő fazonokat kell, rá kell érezni, mert nem minden fazonhoz lehet lágyanyagot használni.
És milyen más alapanyagok léteznek még, csak felsorolás szintjén?
Vannak a szaténsejmek, a santungok, a tükörorganzák, a sejemfényű tülök, akkor vannak még a spark szaténok, az egy nagyon szép nemes anyag, de az ritkán jön úgy divatba, mert azokból inkább a nagy esti ruhákat kérik.
Melyek azok a ruhák, amelyek igazán az ön sajátjai, abból a szempontból, amelyeket készít? Koktélruhák, báli ruhák, mennyasszonyi ruhák, tehát szó szerint és leszűkítve az alkalmi ruhák elsősorban?
Ha azt nézzük, az alkalmi ruha, a koktélruha és a mennyasszonyi ruha felső része, mellaljáig majdnem, hogy egyforma a szabás technikája, csak a díszítettsége, a színvilága, az teljesen más. Ugye itt visszatérünk arra még, hogy mindenkinek az egyénisége más, másabbak az alkataink, és ugye vannak a kisebb mellel rendelkező, meg a teltebb keblű hölgyek, és nyilván ezek között kell nekünk nagyon ügyesen a köztes utat kiválasztani, hogy amit kell kihangsúlyozunk, amit kell pedig palástolunk egy picit.
Mi a különbség az egyes alkalmi ruhák között? Ugye említettük a koktélruhát, a báli ruhát is megemlíthetjük. Szóval mi a különbség ezek között?
A báli ruhák azok általában a hosszú, szépen lágyan omló és a letisztult vonalvezetést igénylő ruhák, a koktélruhák pedig a bohókás, térdigérő, mini vagy egy picit térd alattig haladó hosszúsággal bírnak. Általában a koktélruhák a lágy, és olyasmik, mint a Dolly korszakból, hogy szomközéptől pedig alátülözve, úgy kidobni az alját, egy kicsit rafináltsággal megspékelni és kipödörni a szélét, ezekre nagyon alkalmasak a muszlin anyagokból készült alsó részek.
Honnan lehet és miről lehet megismerni az ön ruháit? Milyen a színviláguk? Milyen a díszítettségük?
Minden évnek megvan a színvilága, így szoktuk mondani, hogy a divat az egy örök körforgás. Mert a felnövekvő nemzedéknek az mindig új, amit akkor kínálunk, hiszen én is úgy szoktam mondani a lányomnak, hogy látod, ez anyának is a tinédzser koromból már ismert, csak más anyaggal. Tehát fazonukban visszaköszön ugyan a divat, de mindig más anyaggal, mindig más díszítettséggel. Ez mindig függ attól, hogy a nagy divat diktátoraink mit hoznak, ugye a kifutókon, mert a lányok napra készek a divatban, és most nagyon nagy teret ad az interneten való kalandozás, onnan leveszik a kis fazonokat, mert sajnos már nem nagyon vannak divatlapok. Régen a divatlapokból dolgoztunk, és akkor az 5. oldalon lévő mellrész tetszik, a 7. oldalon lévő szoknyarész tetszik, és ebből egy koktélt kevertünk, ami az ő alkatához a legigazából, és az egyéniségét tükröző fazon kerekedett ki.
Az ön személyes ízlésvilága különösen érdekelne. Mi az, ami önnek a kedvence, amilyen típusú ruhát ön szeret? A díszített, az egyszerű színében, a pasztelabb, a lágyabb, vagy az erősebb, hangsúlyozottabb színű?
Én mindig azt mondom önmagamról, hogy meg minden vendégemnek, hogy ismernünk kell az egyéniségünket, ismerni kell a szemünknek a színét, az adottságainkat. Én úgy mondhatom magamról, hogy én sportosan elegáns szeretek lenni, mint ahogy most is itt megjelentem.
Örülök, hogy erről beszél, mert valóban nagyon fontos egy szabónál és egy francia női szabónál, hogy milyen a megjelenése, milyen ruhát visel éppen most.
Én szeretem a színvilágot, de mivel a szemem által nekem az ősznek ősznek a színei állnak jól. Az ősz, mikor beköszönt, és a fáknak a levelei kezdenek sárgulni, a terakottától egészen a barnás, őzike barnáig. Na, én ezeket próbálom annyira szépen és változatosan magamra ölteni, hogy komfortérzetet adjon, hiszen a mindennapjainkban ez nagyon fontos, hogyha megjelenünk valahol, akkor nem az, hogy dicshimnuszokat zengedezzenek, de olyan magabiztosságot sugall az embernek, az kölcsönöz, és ez nagyon fontos. Elmegy valaki egy interjúra is, például vannak a színterápiák. Itt nagyon visszaköszön, mi erről nagyon sokat tanultunk az iskolában, nagyon-nagyon köszönhetjük a tanárainknak, hogy belevittek ezekbe a rejtelmekbe minket, hiszen elmegy valaki, például csak egy interjúra, nem szabad szürkén öltözni, mert a másikban egy nyomasztó érzést fog hozni. Igenis, harsányon kell öltözni, és akkor már itt vagyok, nézzetek, én vagyok a legalkalmasabb. És ez a nyerő, a színek világával nagyon a lelkünket tudjuk építeni. Mosoly, az nem kerül pénzbe, szokták mondani. Mondjuk ez egy nagyon jó isteni adottság, ha az ember tud mosolyogni. A mindennapi gondokat félre tudjuk tenni. Azt hagyjuk magunkba, majd megoldódik. De mikor elmegyünk beszélni, vagy fogadjuk a vendégeinket, mint én is a szalonban, akkor mondják a lányok, visszajönnek megmutatni a babájukat egy-két év múlva, hogy ide olyan jó visszajönni, hiszen itt olyan mosolygós emberek vannak, hiszen a munkatársaimmal együtt ugyanilyen lelkülettel bírunk mindannyian.
Nagy isteni adomány ez valóban, és hát én is csak meg tudom erősíteni, hogy jó pár percei beszélgetek önnel, és sugárzik önből az életerő, a vidámság, a jókedv és az optimizmus. Hát azt szokták mondani, hogy a mosoly az egy olyan görbe, amely mindent egyenesbe hoz. Ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy valóban az ön szakmájában is ez biztosan így van, és hát önre nézek, valóban sportosan elegáns, szép kosztümben ül itt most velem szemben.
Nagyon szépen köszönöm. Tényleg isteni adomány, úgy szokták mondani, a mosolygós embert jó kedvében teremtette a jó Isten. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mai világban, meg egyre fontosabb, hiszen akik vendégnek bejönnek, nagyon sok gonddal küzdenek a mai világban, és egy pár jó szó, egy kis mosoly, ami nem kerül pénzben, ez nagyon fontos. Az ad a másikbe egy pici kis reményt, az, hogy igenis érdemes holnap is föl kell a nap, igenis holnap is érdemes tovább lépni, és küzdenünk, és csinálni a dolgunkat. Ki mit tanult, így kerek a világ, így szoktuk mondani, hiszen úgy szokták mondani ezt a mi szakmánkban, hogy egy miniszter sem lenne miniszter, ha nincs rajta nadrág. Én sem lennék csinos, hiába van szép kosztüm, vagy itt a műsorvezetőhölgy is nagyon csinos, ha nem lenne rendben a hajunk. Tehát minden szakmára, minden tevékenységre szükség van ahhoz, hogy így kiegészítve egymást, egy kerek kis életünket meg tudjuk alapozni.
Fontos az alázat és a szakma iránti elkötelezettség, ami az ön esetében 100%-osan így van, úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
Igen, valóban nem esik nehezemre bemenni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
És milyen érzés az, amikor elkészül a remek mű, és látja a személyen, hogy hát valóban ilyennek képzeltem.
Felemelő érzés, én mindig szoktam nézni, ugye általában úgy történik ez, hogy mi mindig a vendég mögött helyezkedünk el, hiszen igazítjuk még a kelmét a vendégen, és a tükörben a szeme csillanása mindent elárul. Mert vannak ám visszafogottabb vendég, aki nem tudja az örömét úgy kifejezni, és nem tud úgy örülni annak, ami létrejött, de ő ilyen a mindennapjaiba, őt így kell elfogadni. De vannak olyan vendégek, akik meg annyira tudnak dicsérni, és szárnyalni, és az ad az embernek a további napokban erőt és megerősítést ahhoz, hogy igenis érdemes a tűt a kezünkbe venni, igenis érdemes, mert számítanak a munkánkra, és igenis büszkén viselik a mi kezünk által elkészített munkadarabjainkat.
Mindenkinek fontos a visszajelzés, a pozitív megerősítés. Ön is akkor kap ilyen típusú visszajelzéseket?
Igen, igen, számtalan visszajelzéseket kapunk. Egy nagyon nagy pozícióban lévő egri kis vendégünk, Ágika, Pesten megjelent egy nagyon-nagyon nagy rendezvényen, és egy hét múlva volt ideje visszajönni, és azt mondta, hogy Jolka, képzeld el, Nárai Tamás ruhája mellett álltam, és képzeld el, olyan büszke voltam, hogy nem volt különbség a te általad elkészített ruha és a Tamás által elkészített ruha között. Mondjuk ez egy nagyon nagy visszajelzés. A mi szakmánk az ebből táplálkozik. Ez ad ahhoz erőt, hogy újra és igazából mindig megújulva tudjunk dolgozni.
Említette, hogy ezzel tud kikapcsolódni, akkor tulajdonképpen önt a munkája kapcsolja ki, és nem is szükséges más hobbiszerű tevékenység, amiből feltöltődik?
Hát tényleg így van, mondjuk abból a szempontból szoktam más tevékenységet is folytatni, kicsit sportolok, hogy sokat ülünk, és ezáltal ugye egy picit muszáj az egészségünkkel is foglalkozni, és följárok tornászni, és kézilabdázunk a kettes suliban a csajokkal.
Hát akkor mással is foglalkozik, de mindig ott van az ön életében a szabásvarrás és a szakmája. Mi a szépség ennek a szakmának?
Hát talán az, hogy mindig adni és adni. A másik embernek adni egy olyan fajta örömet, ami által ő is annak örül, hogy magabiztonsággal meg tud jelenni bárhol. És ez viszont nekem ad olyan örömet, hogy igenis jól megtanultam a szakmát, szeretettel és odaadással, minden öltésünkben a szeretetünk és a szívünk benne van. Így szoktam fogalmazni.
Kedves hallgatóink, elhangzott portréműsorunk mai vendége Pap Gáborné, francia női Szabó volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
La vita Napoli non è mai stata facile.
De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
Napoli è una città dai mille colori.
Napoli ezerszínű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Végül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi, ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
Che cosa conta davvero?
A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly ma egy drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá két fiú testvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szentatya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Verse.
Rezek román, egyszerű szonett Szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője, bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam ím neked, egy dalt dúdolva teszem most elédbe, Salve Regina, nézz anyám feléje. Fogadd a szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kint is sárga lombhullás zizeg, lelkem nálad virraszt. Ugye hiszed? Tiéd vagyok. Ó, nyújtsd áldókarod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz ködös felhőin messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod.
Rezek román, egyszerű szonett Szűz Máriához című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rezek Román Sándor, bencés szerzetes, tanár, költő, műfordító, Gödöllőn született 1916. augusztus 3-án. 1934-ben érettségizett a Premontrei gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 36-ban tett fogadalmat, 40-ben szentelték pappá. Ott jelentek meg első írásai a Pannonhalmi szemlében. Irodalmi érdeklődésére és irányulására talán az a folytatásos tanulmányi és műfordítás sorozata legjellemzőbb, amelyet Schlalpig írt 1939-ben. Magyar-francia szakos tanári oklevelet, majd 1941-ben a Budapesti Tudományegyetemen filozófiai doktorátus szerzett. 1944-ben behívták katonai szolgálatra, tábori lelkésznek, hadifogságba esett és Franciaországba került, szabadulása után a párizsi magyar katolikus misszió káplánja, majd 64-ben annak vezetője lett. Párizsi évei alatt írt verseket, de kötetének egy szigorú bírálata után szakított a költészettel. 1962-ben ismerkedett meg Teilhard de Chardin munkáival, ettől kezdve a természettudós teológus bűvkörében élt. Életművének teljes magyar fordítását elkészítette 28 kötetben, a magyar és francia kommentárok 40 kötetet tesznek ki. 1965-ben Brazíliába helyezték előjárói, vallástanár, noviciusmester, lelkipásztor volt São Paulóban, ott hunyt el 1986. május 8-án.
A nap imája.
Ima a betegekért. Jóságos Istenem, a betegekért könyörgünk hozzád. Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez. Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik. Te, Uram, kérünk sugalt szívükbe ezeket a szavakat. A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg. Uram, legyen meg a te akaratod. Ha te akarod, meggyógyíthatod őket. Ha a te szent akaratod az, hogy tovább viseljék a keresztjüket, akkor kérünk téged, adj nekik erőt is hozzá. Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat. Teljesedjen be rajtuk a te szent akaratod. Segítsd őket kegyelmeddel, hogy türelmesen vigyék keresztjüket. Kérlek téged, mi magunkért is, akik értük imádkozunk, tisztíts meg szívünket, hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra, és a mi könyörgéseinkért árazd rájuk szent kegyelmedet. Amen.